Kedves hallgatók, amikor megkaptam ezt a témát, vagy fölkértek rá, nagyon sokat gondolkoztam azt, hogy ugye ez egy széles, nagyon széles kört jelent, illetve az előző előadóhoz is csatlakoznék azzal, ugye, hogy a alternatív medicina, vagy ma már ugye komplement medicinának nevezzük ezt, vagy hát használjuk inkább gyakrabban, az orvostudományban, illetve a bőrgyógyászatban is igen széles terepet kap. Egyes felmérések szerint például az Egyesült Államoknak a betegek 70%-a fordul komplement medicinához. Nyugat-Európában ez egy kicsit alacsonyabb. Úgy gondoltam, hogy az előadás során négy fő témát ragadnék ki a bőrrel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy az egyik az nagyon aktuális, hiszen süt a nap. Ezzel. Tessék? Ja, legalsó, oké. Okay. Jó, egy kicsit akkor a bőrről szeretnék beszélni. A bőr igazából három rétegből áll. Van egy felhámunk, egy írha, illetve egy bőr alatti zsírszövetet. Ez körülbelül 1,6-1,8 négyzetméter nagyságot ér el. Súlya az a zsírszövet, a bőr alatti zsírszövet nélkül körülbelül 4-6 kiló. Ezen kívül különböző bőrfüggelékeink vannak, ugye ez jól ismert, például a szőrszál, verejték, illetve fagyumirigy. A bőrnek nagyon fontos szerepe van ugye több mindenben. Egy az, hogy véd a mechanikai ingerre, ugye, hogyha valaki nekünk jön például, akkor ezen kívül szerepet játszik a hőszabályozásban, a fényvédelemben, illetve olyan szempontból is egy barrier funkciója van, hogy maga az ionok, illetve a folyadék, ugye nem párolok ki belőlünk, nem vesztünk sok folyadékot, illetve a szükség akkor van rá, akkor igen, illetve a baktériumok ellen is véd minket. Ugye mindenki ilyen bőrt szeretne, amikor megszületünk, legeslegszebb akkor a bőrünk, rugalmas, baba bőr, és jó lenne ez, ahogy telik az idő, ilyen is maradna. Azonban sajnos, ahogy a kor előre haladt, erről beszélünk, ez a kronológiai öregedés, sajnos ugye a rugalmas rostok, ezek széttöredeznek, az elasztikus rostok is eltűnnek, meglóg a bőrünk, ugye ez az arcon jól látható, hogy így lehúzódik, ugyanez a csontokat is érinti, úgyhogy kevésbé maradunk ilyen szépek. Viszont vannak olyan dolgok, ami ellen tudunk tenni, hogy a bőrünk mégis kevésbé öregedjen, tehát ne csak ugye van egy genetikai meghatározása, hogy ki mennyire lesz ráncos, de vannak külső tényezők, amik szintén befolyásolják a bőrnek az öregedését. És ez a fény. Erről a napfényről szeretnék ejteni egy pár gondolatot, mivel ez igen aktuális. Ugye itt elsősorban, ami eléri a földünket, itt az UVA és az UVB-t szeretném kiemelni, ez ugye hát le van írva, hogy mi a hullámhosszú, normálisan az ultraibolya sugárzások közül az UVC az nem éri el a földöt, még az ózonréteg kiszűri nagy részét. A kettő közötti különbség egy az, hogy itt látható a képen, hogy az UVA sugárzás az mélyebben hatol a bőrbe, tehát ez egészen az írha mélyéig, míg az UVB a felhámig hatol. Az, amit ugye kevésbé tudunk, hogy a napsugárzás közül az UVA az, ami áthatol az üvegen is, tehát ezért az autóban is, vagy akár ha otthon állunk, ugyanúgy le lehet barnulni, illetve hát égni, bár ugye az égés az elsősorban az UVB sugárzás hatása, és jól látható az is, hogy ugye a felhő, illetve a szélsőséges időjárások közül az UVB az nagy része elnyelődik, de azért UVA az átjut, illetve ennek a hatását lehet érzékelni a bőrön. A másik, amiről nincs itt képem, azt megemlíteném, hogy a vízben 60 cm-re ugyanúgy a napsugárzás lejut a mélybe, tehát ez azt jelenti, ha nem vagyunk, elmegyünk strandolni, nem vagyunk bekenve fényvédővel, akkor ott is le lehet égni. Még egy különbséget szeretnék a kettő között, hogy az UVA, azt tudjuk annak, hogy ennek egy indirekt hatása van a szervezetbe, oxigéngyökök keletkeznek, és ezek fognak vezetni később a különböző káros hatásokhoz. Meg az UVB, azok direkt a DNS-ünket is károsítják, nem csak úgymond szabad gyökök keletkeznek. Tehát az UVB-nek bizonyítottan sokkal inkább van tumor képződésében szerepe, mint az UVA-nak. Ez egy körülbelül 10 000-es különbségetre teszik, de az UVA-nak is van. Erről nem szabad megfeledkezni. Milyen hatása van a fénynek a bőrre? Ugye az akut hatás, napégés, illetve a barnulás. Az UVA az, ami egy rögtöni barnulást okoz, az UVB az egy későbbit, és az UVB-nek a napégés, az UVB-nek a hatása általában. A hosszú tartó hatása a fénynek, itt amiről beszélünk, ezt hívjuk az egyik a photoaging, tehát ez a normális, úgymond bőr öregedéshez társuló külső tényezőt, ami ezt fokozni tudja a bőr öregedését, illetve a tumor képződésnek van jelentősége. Itt a képeken látható az idős hölgy, ugye itt nem csak a mély ráncok, kicsit a sárgás bőrszínezet, az például az elasztikus rostoknak a széttöredezésében is jelentkezhet, és ugye nagyon hamar megjelenik maga a ráncosodás. Milyen bőrtípusok vannak? Ugye ez is befolyásolja azt, hogy a bőr az hogyan öregszik. Igazából egy Fritz Patrick bőrgyógyász az, aki beosztotta a bőrtípusait. 6 bőrtípust különböztetünk meg. Az egyes bőrtípus, ez igazából ezt mondhatjuk, hogy a kelta típus, nagyon világos a haja, a szemeszíne, mindig leég. A kettes típus az, aki szintén világos bőrű, világos hajú. Ő lehet, hogy leég, tehát gyakran leég, de már azért tud barnulni. Nagy részben mondhatjuk, hogy azért Magyarországon a 3-as bőrtípus van leggyakrabban, szintén világos bőrű, de azért már ő jobban barnul, és akkor a 4-es típus a kreol bőrűek, akik úgymond hosszabb időt tudnak kintölteni a napfényen, annélkül, hogy leégnének. Hogyan tudunk, ugye, hogy ne csak a késői tumor kialakulás, illetve a korai öregedés ellen harcolni? Ennek egy nagyon-nagyon fontos része a fényvédelem. A fényvédelemhez különböző ugye naptejek használatok, vagy hát mondhatjuk mi fényvédőknek nevezzük őket. A nagyon fontos az, hogy ezek a fényvédők mind az UVA, mind az UVB spektrumot átfedje. 2006 óta maximálva van a piacon kapható fényvédőknek az úgymond SPF faktora. Ez maximum 50+, ez régebben akár a 60-as, illetve 100-as fényvédőt jelentette. Maga ez az SPF érték, azért kell odafigyelni, mert ez csak az UVB sugárzásra mérvadó. Az UVA-t azt egy másik formulában számolják ki, tehát azért mindenképpen érdemes ellenőrizni, amikor veszünk egy naptejet, hogy rajta van az is, hogy UVA ellen is véd. Az, hogy mi az összetétele a fényvédőknek, ez azért fontos, ez igazából egy Egyesült Államokban jelenleg engedélyezett, az FDA által engedélyezett fényvédő lista. Európában ez 24 darab, egy picivel több, Ausztráliában meg 34 engedélyezett alapanyag van. Azért emelném ki, mert beszélhetünk úgymond egy régen ezt fizikai fényvédőknek neveztük, ez főleg az UVA spektrumot vézi, ez a titán dioxid, illetve a cinkoxid, és vannak az úgymond kémiai fényvédők, hát ez itt föl van sorolva, és látható az, hogy melyik az a hullámhossz, amin ezek a fényvédők hatnak. Sok esetben ezek ugye kombinációja található meg egy naptejben. Most itt, amivel ezzel kapcsolatban ugye fölvetődik az, hogy ezek rákkeltőek, már ezt is hallottam, illetve különböző vizsgálatok vannak, hogy rákkeltők a fényvédők. Jelen pillanatban azok, amik történtek vizsgálatok, azok az úgymond ennek a tudomány alapú orvoslásnak nem felelnek meg, tehát nem igazolható ez az állítás, de folyamatban vannak vizsgálatok, sőt az FDA jelen pillanatban elővetett 2010-ben, tehát lassan ki fog jönni a ki fog jönni, hogy újra vizsgálták bizonyos összetevőket, hogy tényleg igaz-e ez a feltevés. Tehát azt kell mondanom, hogy jelen pillanatban ez az állítás ez nem helyént való. A másik, ami gyakran éri a fényvédőket, ugye, hogy allergizálnak. Ez tény és való, hogy vannak olyan vegyületek, ami fototoxikusak lehetnek, tehát fölkeni mondjuk egy érzékeny bőrű a naptejet, a napfénysugárzás hatására nála kialakul egy úgymond fototoxikus reakció, és leggyakrabban ezek közül ez a PABA, ami van, illetve ami előfordul, az az oxibenzon. Ezt, ha valakinél előfordul, ezt ki lehet vizsgálni. Ezeknek az előfordulási gyakoriságát 10-20%-ra teszik igazából. Ma már azért nagyon kevés fényvédőbe található meg különben a PABA, tehát érdemes átnézni, és bőrgyógyászati szempontból mi mindenképpen a gyógyszertárban kapható naptejeknek a vásárlását szorgalmazzuk, hát ennek a szempontjából is. A másik, ami fölmerül, vagy hát kérdéses szokott lenni, hogy ez fölszívódik és a vérben bekerül, és akkor úgy káros a szervezetre. Ezt igazából maga a titánium-dioxid, cinkoxidnál erre vonatkozóan nem igazolták. Egyes kémiai vegyületeknél volt olyan vizsgálat, amikor kombinálva volt különböző antioxidáns tartalmú volt maga a fényvédő, tehát antioxidánst is tartalmazott, hogy minimálisan, tehát ez meg van határozva a szigorú követelmények alatt, ugye, hogy egy adott lokális készítménynek, hogyha esetleg bőrön keresztül felszívódik, az hány százaléka mutatható ki a véráramban. Fontos az, hogy a fényvédelem, ugye ez nem csak a naptejnek, a bőrtípusnak ugye megfelelő naptej kiválasztása, hanem mechanikai fényvédelem is szükséges, itt a napszemüveg, kalapviselete, illetve a sűrű szőtt ruha. Megemlíteném, ez itt igazából az ausztráloknak a fényvédelmi kampány, kis kampánya, ugye, hogy húzzunk föl egy hosszú ujjút, rakjuk föl a fényvédőnket, kalapot tegyünk, keressük az árnyékot, illetve ugye szemüveget is viseljünk. Ugye itt a szürkehályok kialakulása a napfénynél fokozott rizikóval jár. Azért azt megemlíteném, hogy az ausztráloknál ugye ott az ózonréteg eleve vékonyabb, és nekik a melanómának, a pigmentsejtes bőrtumornak a úgymond prevalenciáját jelentősen csökkentették ezen kampányukkal. És a másik, ami fontos, ez az UV-index. Ez az UV-index, amit használunk is, ez egy meteorológiai számítás alapján lehet kiszámolni. Azt, hogy milyen UV-erőség várható aznap, és ennek megfelelően, hogy mi az, amit tennünk kell, mi az, amikor, hogy ne menjünk ki, árnyékot keressünk, kenjük be magunkat fényvédővel. Ezt ma már azért több éve a rádióban mindig a hírekkel bemondják. Fontos az, hogy a mai állás szerint 10 és 4 óra között nem javasolt kintartózkodni a napon. Ha pedig ki kell menni, akkor a megfelelő, úgymond fényvédelemmel kapcsolatban. Megemlíteném, hogy ma már ugye kaphatók, ez az UPF, ez egy az SPF-hez képest, ugye itt az SPF, amit mondtam, hogy az az UVB elleni védekezés, illetve azt, hogy ez azt jelenti, hogy ha kimegy valaki, és mondjuk 5 perc után leég, hogyha ő felken egy 30-as faktoros fényvédőt, akkor elvileg 5x30 percig védett. Egy egyszerű számítás alapján ezt ki lehet számolni, és így könnyű azt kiszámolni, hogy nekünk mondjuk milyen faktor számú naptejre van szükségünk. Az, amit még megemlítenénk, hogy mindenképpen a naptejeknél 20 perccel előtte fel kell őket kenni, jó, tehát mielőtt elindulunk, és ezek instabil vegyületek, tehát 3-4 óránként javasolt után kenni őket, valahol azt írják, hogy 2 óránként is. A másik fontos, hogy gyakran rá van írva a naptejre az, hogy vízálló, és az, hogy vízálló egy készítményt, az FDA az úgy határozza meg, hogyha vízálló, hogy 2 két 20 perces fürdés engedélyezett, ha nagyon vízálló, mert van egy ilyen, akkor pedig 4-20 perces periódus, de itt hozzátenném azért azt, hogy ez a kísérleti körülmények között ott nem volt törölközés benne. Tehát azért ez inkább azt javasolnánk, tehát bőrgyógyászati szempontból bemegy a vízbe, vagy fürdünk, akkor utána kenjük újra azt a naptejet, mert ugye azért a naptejen is, ami ahány faktor számú, azért az 2 mg per négyzetcentiméter mennyiségbe kenték rá kísérleti körülmények között. Azért ez nagy valószínűséggel mi nem így kenjük be a testünket ennek megfelelően, tehát valószínűleg kevesebb jut rá, tehát ezért erre oda kell mindenképpen figyelni. És akkor megemlíteném ezt az UPF számot is, ezt ruházatokon lehet találni, ma már ezek kaphatóak, itt is be vannak ugyanúgy számozva, mint a naptejek, itt látható, hogy akkor az UV-sugárzás hány százalékát, tehát mondjuk egy UPF 40-es ruha, az már szinte a teljes százalékát kiszűri maga az UV-sugárzásnak. A ruházatban szokták mondani, hogy sűrű szövésű legyen, és a sötét szín, ami kevésbé áteresztő az UV-sugárzásokra. Hogyha pedig valaki szeretné, akkor ez nagyon sok helyen kapható már, napernyők különben, babakocsik, tényleg rá van írva, hogy UPF hányas. És miért is fontos ez a fényvédelem? Ugye a bőrt ismert tény, illetve bizonyította az, hogy bizonyos bőrtumoroknak a kialakulásában nagyon fontos szerepet játszik a napfény. Itt van ugye a melanoma malignum, vagy melanoma, ez ugye az egyik legagresszívabb tumor a tumorok között is, ez ugye áttétet is tud okozni, és sajnos itt elég magas a halálozási arány, és megkülönböztetném, ezt úgy szoktuk mondani, hogy nem melanómás tumorok, ez a laphámkarcinoma és a bazálsejtes karcinoma. Igazából a kettő között az a nagy különbség, ugye az egyik az, hogy az egyikben ugye meg lehet halni, vagy hát hogy mondjam, tehát a melanóma ugye áttétet ad. Ezek a laphám, illetve a bazálsejtes karcinomáknál, ezeknek bizonyított az, hogy az össz életben, tehát hogy a napfénynek nagyon fontos szerepe van a kialakulásában. Tehát a nulla napos korunktól, amit fény ér minket, az hozzájárulhat a tumor kialakulásához, ami általában 50-60 év fölött kezd jelentkezni, amikor már ugye a DNS javító rendszerünk nem olyan az immunrendszerünk, és akkor jelenik meg. A melanómánál viszont ezzel ellentétben a gyermekkori napégések száma az, ami nagyon fontos, vagy pedig, ha nem gyermekkorban, vagy fiatal, tehát bármikor, amikor hirtelen egyszer nagyon leégünk. Tehát például a skandináv országoknál azért van melanóma, vagy hát viszonylag ott is magas incidenciában melanóma, mert nagyon sokat utaznak le délre, elmennek nyaralni, fehérbőrűek és leégnek. Tehát egy kicsit eltérő. És itt szeretnék megint egyet rátenni, hogy nagyon sok esetben azt látjuk, hogy betegek megkérdezik, hogy elrákosodik, ha kivágjuk. Tehát amikor van egy kinövésük, vagy egy anyajegy, ami megváltozott, hogy akkor ezt most tényleg le kell levenni, mert hogy elrákosodhat ez. Ezt szeretném mondani, hogy az, amit kivágunk, azzal igazából már baj nem történhet. Akkor megtörténik a kimetszés, azt a szövettan föl fogja dolgozni, és a szövettan meg fogja mondani, hogy ez csak egy anyajegy volt, vagy esetleg ez már mondjuk egy melanóma, vagy egy bazálsejtes karcinóma. Tehát mindenképpen azt, amikor egy bőrgyógyász javasolja, hogy el kell távolítani valamit, akkor azt mindenképpen távolítsuk el. Szeretnék, ez is egy melanóma, itt egy dermatoszkópos képe látható, itt látható egy laphámsejtes karcinóma. És ugye az, ami jól ismert szerintem már úgymond ez az ABCD szabály, hogy mire kell figyelni arra, egy anyajegynél például, ugye, hogy aszimmetrikussá válik-e, a B az, hogy a szegély az éles szélű volt, most elmosott szélű lett, a színe, hogy sötétebb lett, világosabb lett, növekedette az átmérőnek a változása, illetve az E az, hogyha belenőtt valami például ebben. Jó, ez az, csak így hoztam egy példának, hogy ez ugye elvileg a kézi dermatoszkóp, amivel megvizsgáljuk az bőrelváltozásokat, és ezzel ami segítséget nyújthat, hogy jó vagy rossz indulatú az elváltozás, és ma már azért lehetőség van, hogy ezt úgymond kompjúteren regisztráljuk, és mindenkinek lesz egy kis galériája, és amikor jön legközelebb, akkor össze lehet hasonlítani a két képet például. A másik fontos kérdés, ami felveti itt, hogy a napfény és a D-vitamin. Hogy kenjük-e magunkat fényvédővel, mert hát akkor mi lesz a D-vitaminnal? Ez most a tudományban elég forrongó téma, hogy a D-vitamin az mennyi szükséges, és milyen jótékony hatása van. 2007-ben történt egy vizsgálat, itt azt nézték, hogy Budapesten mennyi a napsugárzás, és hogy 1000 egység D3 képződéséhez mely hány percet kell tartózkodnunk kint a napfényen, és végül is elmondhatjuk azt, hogy októbertől március, tehát ez fürdőruhában, ez pedig normál öltözetben, hogy októbertől márciusig, ugye, hát még fürdőruhában is nagyon sokat kéne kint tartózkodnunk, hogy a napi D-vitaminunk meglegyen, egyébként pedig itt látható, hogy mondjuk 6 percet, 7 percet nálon nyáron elegendő. Miért is fontos a D-vitamin? Ugye az egyik az, hogy a hiánya, ugye ráhitiszt okozhat, ez egy gyermekkori betegség, ugye az oszteoporózis, ami az idősebbeket érinti. Tudjuk azt, hogy a TSB, tehát bizonyos immunrendszer védekezésében szerepet játszó sejteknek is fontos, így ha nincs elég, akkor kevesebb képződik, így a fertőzés rizikója növekedhet. Szív- és érrendszeri jótékony hatása van, illetve hát tumorképződésnél is, hogy a hiánya az emlő, a vastagbél és a prosztata rák rizikót megemelheti. Akkor honnan, hogyha most ugye nem is napozhatunk, vagy hát ugye fényvédővel, mert elvileg egy 15-ös vagy egy 30-as faktoros fényvédő az akár a D-vitamin képződéshez szükséges napfényt ugye 95%-kal csökkentheti. Annyit tudunk ugye, hogy itt van egy-két adat. Itt a napi adagot 2-4000 egységben javasolják. Hát én utána néztem, hogy az FDA ilyen pillanatban 1000 egységet D-vitamint javasol a mai álláspont mellett, és mindenképpen kiemeli azt, hogy ugye a fényvédő használata az fontos, mert bizonyított a napfény hatása a tumor képződésében, viszont az, akinek szükség van, akkor ezt bármilyen vitamin formájában pótolja. Tehát az úgymond nem mond ellen, tehát a naptejet azt kell használnunk, és igenis védekezzünk a tumorok kialakulása ellen, és hogyha szükséges, akkor ugye inkább ezt vitamin formájába együk meg. Itt egy képet ez érdekes volt, hogy 38-ban ugye a gyerekeket fénykúrára fogták, így még az édesanyjukkal ültek fönt a londoni tetőkön kis fény miatt. Akkor eljutottunk a másik, a szolárium kérdésköréhez. Egy honlapon találtam, hogy miért használjunk szoláriumot, így hirdeti magát a szolárium. És akkor itt ezek láthatók, hogy egyszerűen a pihenés, kikapcsolódás, feltöltődés céljából. Az immunrendszer erősítése miatt. Hát itt most azért megkérdezném, ugye a fénynek ismerten immunszuprimáló, tehát gyengítő hatása van, ami bizonyított. Nem tudom, hogyha valakinek esetleg volt például övsömöre, tehát egy övsömör is kijöhet akár egy első napfény hatására, mert az is az immunszuprim, a fénynek az úgymond immungyengítő hatására, úgyhogy ezzel így már nem értenék egyet. Oszteoporózis megakadályozásra, szívérrendszeri erősítésre, tehát itt utalnék arra, hogy itt ugye a D-vitamin kérdéskört feszegeti ugye maga ez a honlap, ragyogóbb megjelenés miatt itt, kérdem én, a ragyogóbb megjelenés, sokat napozunk, akkor azért mindenki látott agyonszoláriumozott fiatal nőket, akik nagyon barnák, de már ráncosak 30 évesen. Ugye vízhiányos a bőrük. Jó, téli depresszió ellen, ez tény, és való, hogy azért a napfény mindenki várja. És akkor itt szintén visszatérnék, hogy ugye megemlíti a rák kockázatának a csökkentését, ami szintén ugye a D-vitamin szükségességéből kifolyólag javasolja. Mint bőrgyógyász egyértelműen azt mondjuk, hogy tilos a szoláriumozás, nem javasolt, mivel ugye ez egy, a szolárium elvileg 99,9%-ban UVA sugárzást tartalmaz, tehát UVB-t nem is tartalmazhat, mint az elején mondtam azt, hogy ugye az UVB 10.000-szer karcinol, tehát rák kell több, mint az UVA sugárzás. Viszont az UVA sugárzás, ugye, hogyha nulla napos korunktól ér minket a fény, és itt nagyon fontos azt is elmondanom, hogy itt nem a napozásra konkrétan gondolunk, hogy kifekszik valaki, hanem kimegyünk az utcára, és az arcunkat, illetve a kezünket már éri a fény. Tehát ez számít. Tehát nem a, vagy elmegyünk, beülünk egy kávézóba, újatlan ruhába, ott ugyanúgy lehet leégni, és az ugyanúgy sugárzás ér minket. Tehát ez összességében, az, hogyha bemegyünk egy szoláriumba, akkor az őszdózisunkat azt csak növeljük. Ugyanúgy, és ahogy mondtam azt, hogy ezek a különböző tumorok kialakulásánál fontos szerepet játszik a fény szerepe. Akkor át is ugornék egy másik témára, ami szerintem szintén sok problémát okoz. Ez az úgymond atópiás dermatitis, vagy gyermekkori száraz bőrűség. Azért választottam ezt a bőrbetegséget, mivel az előfordulása igen magas. Elsősorban, főleg ahol a szülőknél is aszma allergia szerepel a kor előzményében, igazából három formáját különböztetjük meg. Jellegzetesen a gyermekkorinál ugye térdkönyökhajlatban helyezkednek el az elváltozások, nagyon sokszor felülfertőződhet ez, és a szülőknek igen nagy problémát okoz, hogy egyszer szép a gyerekbőre, meg kentük, meg kapott rá kezelést, és akkor utána, ahogy így rendben jön ez a bőre, elmarad a zsírozás, vagy van valami külső tényező, például egy stressz, vagy egy fertőzés, akkor megint ugyanilyen lesz a gyerekbőre. Őket az irodalom, bőrgyógyászati irodalomban a leggyakrabban orvost váltó szülőknek szokták nevezni, mivel a szülőnek nehéz elfogadni azt, hogy tehát ezt tünetmentesíteni lehet, illetve később kinőheti a gyermek ezt a kórképet, viszont nem egy állandó terápiáról van, vagy nem egy állandó megoldást tudunk kínálni erre. Itt szintén ez egy vírusos felülfertőzés, ez egy herpeszes felülfertőzés lehet. Gyakran megkapjuk azt a kérdést, hogy ételnek van-e szerepe a tünetek rosszabbodásában-e. Most a szigorú diétának nincsen erre vonatkozóan bizonyított előnye, viszont azt szoktuk javasolni, hogy amennyiben az anya észreveszi azt, hogy a tünetek rosszabbodnak, akkor mindenképpen azt hagyja ki az étrendből. De tanulmányok alapján ez összben egy ilyen 5%-ra tehető azok a gyermekek aránya, ahol igen jelen van az ételallergia. És itt akkor jönne egy kérdéskör, hogy a szoptatás az hasznos vagy káros, az úgymond ennek az atópiának a kialakulására, hogy megelőzhető-e vagy javítható. Itt ez alapján eltérő tanulmányok voltak, eltérő eredményekkel. Az egyik német tanulmány azt találta, hogyha az egyik szülőnek ismert ez a szárazbőrűsége, akkor a gyermek szoptatása minimum 3 hónapig igen fontos, és ezáltal a kialakulása az csökkent. Míg egy másik tanulmány azt mondta erre, hogy ha szintén a szülő, egyik szülőnek van pozitivitása, tehát van ez a szárazbőrűsége, volt gyermekkorában, vagy aszmás, vagy allergiás volt, akkor pedig ahogy a szoptatási hónapok emelkednek, úgy nő az előfordulási gyakorisága, vagy hogy a gyermeknél megjelenik ez a betegség. Tehát ez a kettő igen ellentmond egymásnak. Az, hogy az anya diétázzon-e, erre valóan pedig hát azt állapították meg, hogyha a gyermeknél szárazbőrűség van, tehát akkor egy ilyen szójahal, mogyoró, tej-tojás diétát tartson az anya, és ezáltal a gyermekbőre is jobb lehet. A másik a probiotikumok kérdésköre. erre is történt számos vizsgálat. Itt azért hozzátenném, hogy azért ezzel kapcsolatban, illetve majd hát itt én is megemlítem ezt a konvencionális medicinát, vagy alternatív medicinát, itt elvileg ugye nem történnek azok a tudományon alapuló vizsgálatok, ami jelen pillanatban el tudunk fogadni, ezek ugye nem nincsenek, vagy hát egyelőre nem állnak rendelkezésre. A probiotikumoknál azt találták, hogy ahol a családban előfordult súlyos bőrbetegség, ott javasolják már terhesség alatt is az anyának probiotikumnak a fogyasztását, illetve a szoptatás során is ezt folytatni, és emellett egy csökkenését vették észre az atópiának az előfordulásában. Rátennék, hogy a fitoterápia, homeopátia, itt ilyen saját vérrel történő átömlesztés is, tehát itt nagyon sok minden felsorol különben így az irodalom. A fitoterápiával kapcsolatban egyetlen egy tanulmány igazolta azt, hogy például az Orbánc fű az hatásos az atópiás gyerekeknél, de soha azóta nem sikerült megismételni ezt a vizsgálatot, tehát akkor ez elvileg ugye megkérdőjelezendő, mert ugye egy vizsgálatnak az a lényege, hogy az ismételhető. És itt azért fölhívnám a figyelmet arra is, hogy nagyon sok esetben ugye ez a komplement medicinene, ugye nem ismert mindig az, hogy a toxicitása, tehát hogy milyen káros hatásai lehetnek ugye annak az adott gyógyszernek, vagy amit kapunk, vagy akár egy ilyen gyógynövénykivonatnak, illetve hát a homeopátiáról azt írják, hogy nem értek el egyáltalán jobb eredményt atópiás dermatitisben, mint a hagyományos orvoslási kezelésben, viszont sokkal drágább volt. Tehát ez volt így a konklúzió ezzel kapcsolatban. A másik meg, amit nagyon fontos, ugye, hogy ezek a külön fitoterápiáknál, amit használnak, a mellékhatás, tehát nagyon sok esetben kontaktdermatitis, tehát egy ilyen túlérzékenységi reakció alakulhat ki, illetve ugyanúgy fényérzékenységet okozhat ki, és például az Orbánc fű is fényérzékenységet okoz, vagy nálunk is fordult elő, ugyanúgy ennél az atópiás szárazbőrű gyerekeknél, ugye itt nem megfelelő a barrier funkció, tehát a baktériumok, vagy bármi külső tényező sokkal könnyebben átjut a bőrön, és ugye ez az immunrendszert arra készteti, hogy egy válaszreakciója lesz. Tehát itt most megemlítem, hogy ezért például sokszor szoktunk látni, amikor egy sebes területet akár egy aloe verával fújnak le, és arra jön ki egy kontakt bőrgyulladás, ami még csak fokozza is, mert ugye ezeknél nem megfelelően üzemel, vagy hát ugye maga ez a védelmi funkciója a bőrnek. Úgyhogy ezt akinek tényleg van ilyen gyermeke, ott azért ezt így nagyon óvatosan kezelném ezeket tehát a körömvirág, kenőcs, meg kamilla virág, ami önmagában bizonyos helyen természetesen használható, viszont itt ugye tényleg egy erre hajlamos gyermeket kezelünk, ott azért nagyon könnyen kiválthatunk olyan reakciókat, vagy olyan még mellé bőrtüneteket, amit azért nem kívánunk. A következő, ami szintén a leggyakoribb bőrbetegség, és ezért választottam, ez maga a pattanásosság, vagy pattanásos bőr, és itt a diéta kérdésköre, ami egy állandóan, tehát már 40 éve vita tárgya, hogy befolyásolja-e a pattanásosságot a diéta, vagy nem. Ugye elgondolás bőrgyógyászati szempontból elvileg mi a pató, tehát a kialakulásának az útvonala az 4 fő vonulat köré rendeződik, és ebben nem szerepel a diéta. Itt azért szeretném mutatni, ugye, hogy mindenki ismeri ilyen gyulladásos pattanások, ez ugye igen kiterjedt lehetnek csomók, akár ugye a vállakra, hátakra kiterjedt. Hát azért ez látható, hogy azért ez ilyen hegesedik, hegek lesznek ott. Tehát ez, amit szoktak mondani, hogy nem csak pszichés, hanem testi heget is okoz az adott páciensnél. Érdekes volt, hogy megkérdezték, hogy a betegek által leggyakrabban okolt tényezők, hogy miért van neki pattanásos bőre. Itt a hormonális eltérés, ami ilyen szempontból, ugye azt tudjuk a pattanásos ágnál, hogy maga nem a... Tehát nem feltétlenül van egy emelkedett hormonszintünk, hanem maga a fagyumirigyeink, azok érzékenyebbek a hormonra, és ezért fokozott fagyútermelés van. Maga a genetika, és harmadik helyen hozták az élelmiszerek szerepét. Azt tudjuk epidemiológiai vizsgálatoknál, hogy az eszkimóknál egyáltalán nem fordult elő az akne, addig, amíg be nem jött a civilizáció ott sem, illetve különböző szigetvilágoknál sem ismerték az akne betegséget. Itt azt gondolják, hogy ez a magas glikémiás indexes táplálkozás az oka az, hogy mondjuk az eszkimóknál is megjelent. Akkor itt a kérdés, hogy akkor itt a tejcsokoládé és zsíros ételek, akkor ezek akkor befolyásolják most a pattanásosságot, vagy nem? A tejnél fölhozzák azt, hogy azért ezek is tartalmaznak különböző növekedési hormonokat, hogy esetleg ezen keresztül ugye hatnak a fagyumirigyre, ami ezáltal több fagyút termel, illetve a csokoládé és a zsíros ételeknél szintén ezeket kérdőjelezik meg. Igazából nincsen erre megbízható vizsgálat, úgyhogy erre az a válasz, hogy nem tudjuk, hogy van-e szerepe az élelmiszernek. Hogyha bejön egy ilyen beteg, és ha ő neki szintén van olyan panasza, és azt mondta, hogy eszi a csokoládét, vagy az olajas magvakat, akkor sokkal több pattanása van, akkor én javasoljuk azt, hogy hagyja el. De azért nem mondanám rá azt, hogy itt ez az kiváltó oka. És akkor amit még szeretnék, vagy utolsó témakör, ez a pikkelysömör, vagy psoriázis. Ezt azért is hoztam, mert ez ugye nagyon, ugye előfordulás az 2%-ra, 2,5%-ra tehető, viszont a megjelenésben, mivel a bőrön van, nagyon sok betegnek, tehát ez problémát okoz, ugye mind a társas életben is, illetve hát ma bőrgyógyászat terén van újfajta terápia erre, egy kiterjedt formában, egy biológiai terápiák, amiről érdemes tudni, illetve hát egy pár szintén alternatív megoldást is bemutatnék. Ugye maga a pikkelysömör, ezt ma már régen úgy gondoltuk, hogy ez egy bőrbetegség csak, ma már ez bizonyított, hogy ez egy immunmediált betegség. Tehát nem csak a bőrt érinti, hanem az egész szervrendszert, és sokféle tünetet okozhat. Itt különböző megjelenési formája lehet, ilyen nagy plakkos, egész testet érintő, kezeket, lábakat, valakinek csak a hajas fejbőre érintett, valakinek ma könyöke csak, tehát nagyon különbözőek lehetnek. A pikkelysömörrel nagyon sok egyéb betegség is társul, amit az utóbbi években váltak úgymond világossá, és ez azért mondtam azt, hogy ez most egy rendszerbetegségnek tartjuk. A különböző érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, ugye általában sok esetben túlsúlyosság van, különböző bérrendszeri megbetegedések társulhatnak hozzá, illetve ez a metabolikus X-szindróma, ezt általában arra értjük, hogyha ugyan a vérzsírok emelkedettek, a cukorértéke kicsit túlsúlyos a beteg, és hát ez régen is ismert volt, hogy az ízületek is érintettek lehetnek. Sőt, van, ahol egy ízületi panaszok jelentkeznek először, és később lesz csak bőrtünet, vagy pedig csak ízületi tünete van a betegnek. A mai álláspont szerint hogyan kezeljük ezeket? Igazából kezelésben a kiterjedés az, ami meghatározza, hogy hogy kezelünk egy pikkelysömöt, mert természetesen akinek van két tünete, annak ugye szisztémás gyógyszert nem szoktunk adni. Úgyhogy ennek megfelelően vannak helyi kezelés, itt sokan mi használunk fénykezelést, ugye itt a jótékony hatás, és ezért mondom, hogy itt kihasználjuk például az immungyengítő hatását a fénynek, mert hogy tudjuk azt, hogy ennél a betegségnél egy gyulladásos paraméterek fölmennek, például a T-sejt is sokkal-sokkal több van, illetve az általuk telmet különböző ilyen gyulladásos paramétereket a fény hatására le tudjuk úgymond nyomni, tehát csökkenteni. És akkor vannak gyógyszeres terápiák, illetve ezek az újfajta terápiák. De mit lehet még használni pikkelysömörbe? Itt, ahogy a klíma és balneoterápia, ugye itt szerintem mindenki hallott a holtengerről, holtengeri fürdőzésről, illetve a balneoterápia, itt azért elmondanám azt, hogy a balneoterápiánál megemlíteném ugye a Harkányi fürdőkórházat mindenképpen, illetve Magyarországon még van egy magas sótartamú terület egy Nagyberényben, ami vizsgálatok alapján, így igaz, mindkettőben részt vettem, tehát egyértelműen, tehát hatásos mindenképpen, tehát a balneoterápia. Itt azért hozzáteszem, hogy, hogy azért itt is kapnak a betegek kis fényt, plusz kapnak azért egy ditranol, ami így elvékonyíti, vagy segíti ezeket a plakó beszűrődéseket elvékonyítani, de mindenképpen hatásossága az tudott, de ez átmeneti. Jó, tehát a vizsgálatoknál is fontos volt az, hogy a betegek 3 hétig az adott környezetben legyenek, mivel tudott az, hogy a stressz az egy kiváltó tényezője ugyanúgy a pikkelysömörnek. Tudat és testterápia, ezzel szintén különben bizonyítottan jó hatást értek el, de ez szintén a úgymond a stressznek a kizárásában játszik szerepet. Ismert nagyon sok eset, hogy nyugdíjba ment a pikkelysömörös beteg, és megszűnt a pikkelysömöre. Tehát eltűnt, ami egyértelműen ugye a munkahelyi stressz volt van. Akkor itt megemlíteném a cink, szelén, különböző halójalajokat, rengeteg helyi készítmény van, különböző kenőcsöket lehet különböző kenőcsöket lapni. Hát ezeket így mind kiegészítőnek természetesen lehet használni, és akkor itt van ez a hal pedikül, ez a garra rufa, vagy sírtán piros szivogató márna a másik, vagy doktorhalnak is szokták nevezni, mert ez most Pécsett is elérhető, mert azért mondom, itt semmi, hát mondjuk megfürdik a beteg, és végül is a halak így leeszegetik a pikkelyt, nincsen foguk, tehát ezt így mondanám, és a pikkelyt leeszegetik a bőrről. Ez ugye olyan szempontból most, tehát ettől nem gyógyul meg valaki, viszont azt tényleg, hogy akkor mondjuk a hámlasztás fázisát, ugye mert ezt úgy szoktuk általában javasolni, hogy ugye az a vastag pikkelyt, ezt le kell hámlasztani, mielőtt rá tudunk egy olyan szert kenni, ami mondjuk ahhoz vezet, hogy ezt a gyulladást a bőrbe csökkentjük. Úgyhogy végül is, hogyha a hámlasztásos fázis nem kenőccsel, hanem halakkal lehet ezt, halakkal lehet kiegészíteni. Akkor olvastam különböző, ez az, amit abszolút, tehát, hogy diétának a szerepe pikkelysömörben, azt tudom mondani, hogy ennek nincsen szerepe. Én itt például egy diétát néztem, hogy tilos enni, hát itt föl van sorolva, mennyi mindent nem szabad enni, és akkor ehhez még egy gyógynövényfőzet is hozzájárult, ami 15 gyógynövényből állt össze. Nem tudom, én inkább hiszem azt, hogy ott neki valami életmód, tehát másfajta dolog volt, amit meggyógyult. Itt különböző borogatásokat is írnak le. Itt megjegyezném azt, hogy most disznóbélzsír, meg szalicilás, tehát ez, amit végül is mi is föl szoktunk írni, tehát most csak nem, az nem disznóbélzsír, hanem vazelin, például vazelin, és akkor az is végül is ugyanúgy jó. És akkor utolsó egy-két diába azt szeretném, ugye, hogy a pikkelysömörnek a kialakulásáról már nagyon-nagyon sok mindent tudunk, nagyon sok sejt részt vesz, nagyon sok különböző mediátorok, citokinek, az, hogy mi okozza ezt a gyulladást, és ez vezetett arra, hogy ma már biológiai terápiák vannak, hogy ezeknek a mediátor anyagoknak a gátlását segíti elő, és ezáltal itt egy kiterjedt pikkelysömör, és ez akár 10 héttel a biológiai terápia kezelése után, tehát tünetmentessé tehető a beteg, de ezt mondom, hogy ez tehát súlyos esetekre vonat, tehát súlyos esetekben használható, viszont az életminőség jelentősen javítható a betegeknél. És akkor szeretném megköszönni a figyelmet Horáciusnak a szatírák könyvéből akkor, hogy tehát van mértéke a dolgoknak, és azért a szélség gektől mentes életet, illetve terápiában való választásnál is ezt tartsuk szem előtt mindenképpen.
Köszönjük szépen. Kérdések?
Köszönöm szépen. Volt említve az infravörös sugárzás is, és az mennyire káros a szervezetre, egyáltalán káros-e, illetve ha nem káros, akkor mennyi ideig nem káros, illetve még az annak tükrében, hogy fűtésre is használják az utóbbi időben.
Hát ezt nem tudtam, hogy fűtésre is használjuk, de úgy tudom, hogy nem, tehát ilyen káros hatását nem tudok. Hogy? Tehát nem tudom azt, hogy lenne káros hatása neki.
Én azt szeretném megkérdezni, mi a véleménye a barnitókrémekről?
Hát használható, tehát, hogy a napozás kiváltására mindenképpen ezt javasolnám akkor. Tehát lehet használni. Tehát a szolárium helyett is, igen.
És azt szeretném megkérdezni, hogy ez hogy hat? Tehát aki nem napozhat, nem mehet napra, mert nagyon érzékeny a bőre, akkor az hogyan szerezhet barna bőrt? Úgyhogy nem ég le, tehát nem jön le ez a külső hámréteg.
Hát most az, hogy itt most ugye ez a kérdés, hogy miért akarunk barna bőrt, az első kérdést, amit föltennék, ugye. Tehát ez így úgy gondolom, hogy ez régen, tehát azért ma már úgy gondolom, hogy ez kevésbé divat, vagy hát régen divatos volt. Itt az hölgyre mutatnék, hogy az önbarnító krém, viszont akinek ugye nagyon érzékeny a bőre, hát ezért van az 50 pluszos fényvédő, ez nem jelenti azt, hogy nem lehet kimenni a napra. Ez éppen azért van, hogy kenjük be magunkat, és úgy ki lehet menni, tehát el lehet menni strandolni, csak betartva ezeket a szabályokat. Tehát az, hogy 20 perccel előtte fölkenjük, és akkor 3-4 óránként utána kenni ezt a fényvédőt mindenképpen. Most nem tudom, hogy mennyire szokott, vagy hogy egy 50 plusszal mennyi időt tud kimenni mondjuk a napra, vagy...
Én speciál egy francia fényvédőkrémet használok, nem tudom a nevét, 5000 forintba került 50 gram, 50 milligram, szóval egy elég drága szer, pontosan egy... Igen, tehát szerintem a prémium kategóriából választottam. Igen. Hatásos, csak nem barnulok semmit.
Tehát végül is, tehát ez a lényege, tehát azért mondtam azt is, hogy tehát gyógyszertárból való választás, mert azok biztos, tehát rá van írva, tehát azért hatásos, és amellett nem lehet barnulni. Egy 50 plusz mellett azért ne várjuk azt, hogy barnák legyünk. Tehát önbarnító krém, vagy testápoló, ezek vannak most már, és nagyon sok.
Köszönöm szépen. Meg szeretném kérdezni, lehet, hogy furcsa lesz a kérdés, hogy... Az jött le nekem most az ön előadásából, hogy a fény, az immunrendszer gyengítő, a napfény. Igen?
Igen.
És hogyha ezt a bioptron lámpát köztudott, hogy azt mondják, hogy olyan minden napsugárzás, akkor az is immunrendszer gyengítő, ha valaki használja?
Jó a kérdés különben. Ezzel kapcsolatban, tehát most a... Tehát a bioptron lámpának a megítélése, tehát bőrgyógyászati szempontból, vagy úgy mondanám, hogy ez pont egy tavalyi bőrgyógyászati kongresszuson elhangzott, tehát a bioptron lámpával sincsenek úgymond olyan vizsgálatok, ilyen tudomány alapú vizsgálatok, ami alapján azt mondanánk, hogy az hatásos ez a lámpa. Elég drága, tudom az, de igazából ezt azt tudom mondani, hogy a szakmai kollégium vezetője, ő tartott ezzel kapcsolatban előadást, és végül is ez volt a végkonklúzió, hogy ezt nem lehet kimondani. Ezt...
A pikkely sömörrel kapcsolatban igen. Egy családi tapasztalatot hadd mondjak el. Édesapának nagyon kiterjedt, tehát ilyen 80%-a a bőrfelületének, már nagyon régóta. És két dolgot szeretnék megosztani. Az egyik a táplálkozás jelentősége, ugye ez egy genetikailag öröklődő betegség.
Igen.
Ő obligált húsevő, tehát húst hússal, én meg ugye vegetáriánus, és hogyha én nem úgy táplálkoztam korábban, mint most, akkor nekem is ilyen viszketős, meg ittottam, ott ilyen bőrkiütéseim voltak, most meg nem. De ami még nagyon érdekes volt, ugye föl volt sorolva, hogy milyen más tünetekkel is jár, ez édesapámnak mind megvan, és volt egy mellkasi szívműtéte, ami után 2 hétig mesterséges kómába tartották, ugye előtte servett meg a kóma alatt servett, 3 hétig semmit, és teljesen letisztult a bőre, mihelyt elkezdett táplálkozni, azonnal visszajött az egész.
Hát akkor az elsőre azt tudnám mondani, hogy igen, ez egy a hajlam örökölhető, tehát ez nem úgy, az nem jelenti azt, hogy ez feltétlenül meg fog jelenni ez a betegség. Jó, de azért mondom, hogy a hajlam, tehát itt nem egy génről van szó, hanem többről, tehát a hajlam örökölhető, ez nem jelenti azt, hogy meg fog jelenni. Jó, de én ezt nem a táplálkozással hoznám összefüggésbe.
Igen, még kérdés?
Nem orvosi bőr problémákra mennyire ajánlja a természetes kozmetikumokat Svédországból, azaz Oriflame krémek különböző egyszerűbb problémákra?
Én azt mondom, hogy nyugodt. Tehát egy sima ilyen nappali vagy éjszakai krémre tetszik gondolni, vagy ilyen biotermékekre, bármire. Lehet teljes, tehát nyugodtan. Itt azért fölhívnám, hogy azért van olyan beteg, aki bizonyos biotermékek vásárlását követően mondjuk megjelent, ilyen, van egy úgymond ilyen periorális dermatitis, amikor itt így az áll környékén jelentkeznek ilyen kis pattanásszerű dolgok, de mégsem ugyanez nem pattanás. Mondjuk nála feltételezhető volt az, hogy ez a biotermék azon nagyon sok mindent tartalmazott, tehát mentaolajtól elkezdve tényleg több komponensű összetételű volt, de ez tehát lehet alkalmazni, nincsen semmi ellenjavallata. Tehát, hogyha így jó önnek, meg úgy érzi, hogy hatásos, akkor nyugodtan.
Következő kérdés.
A legtöbb dezodor alumínium sókat tartalmaz, és mostanában egyre gyakrabban halljuk, hogy ezek rákkeltőek, főleg ez a bizonyos alumínium klorohidrét. Mi az igazság ezzel kapcsolatban?
Hát erre én sem tudom megmondani, de ez tény és való, meg ezt régebben összefüggésbe hozták nem csak a rákkal, hanem az Alzheimer-korral is, ugye, hogy az alumínium felszívódik a pórusokon keresztül, és akkor az Alzheimer kialakulása az gyakoribb. Vannak elérhetők alumíniummentes dezodorok, tehát aki így ettől fér, de erre nincsen így bizonyított tanulmány szintén sem, tehát én magam is alumíniumtartalmút használok, tehát így jó, de hogyha ez valaki ettől tart, akkor tényleg elérhetők alumíniummentes dezodorok is, és azt meg
következő
lehet használni.
Pikkely sömörrel kapcsolatban kérdezném, egy régi advent hírnök került a kezembe, és ez a zellermagot ajánlja gyógymódnak. Ez igaz-e? Lehet-e kapni, vagy valamilyen krémben?
Hogy zellermagot?
Igen. Nőkben olvastam.
Aha. Lehet, ezt nem tudom megmondani, hogy krémben így nem hallottam, de természetesen így meg lehet próbálni. Tehát mint az előadásomban is azért ezt az arany középutat javasolnám. Tehát én azt mondom, hogy mindenképpen egy pikkely sömörös betegnél tekintettel arra, hogy ma már tudjuk azt, hogy ez nem csak egy bőrbetegség, hanem ugyanúgy a szívérrendszeri hatása is van. Tehát mindenképpen egy kiterjedt pikkely sömörös betegnél tehát egy gyógyszeres kezelés, ha indokolt, azt el kell kezdeni, mert ezáltal a többi rizikóját is csökkentjük. Tehát az, hogy ezt az állandó gyulladás, ami a szervezetben van, ezt így lenyomjuk, és ezáltal a rizikófaktorok is csökkennek.
És egy utolsó
ez rövid... lehet kiegészítő része hozzá az LR-mag.
Utolsó rövid kérdés.
Az én kezem valószínű, hogy szárazbőrű, és ezért télente mindig használok kézfinomítót, és van, amikor egyes fajtáktól ilyen szálkásodás következik be, és különösen ezt, amikor speciálisan növényolajokat használtam, akkor jelentkezik, hogy ez valami egyéni dolog, vagy pedig tényleg van a növényolajoknak ilyen hatása, hogy szálkásodik a bőr tőle.
Lehet, hogy speciális dolog, mert azért így... De valószínűleg egy ilyen ekcéma, ami van az ön kezén. Ezért így...
Nincsen több kérdés, az időnk is elszaladt. Köszönjük szépen az előadást!
Köszönöm.
Most egy rövid szünet lesz, 5 perces szünet, és utána kezdődik is a két szekció.